A könyv régi.
Új.
Olvasmányos.
Tudományos.
Színes.
Egyszerű.
Érdekes.
Unalmas.
Megvehető.
Drága.
Butít.
Nem, tanulságos.
Ritkaság.
Érték.
Olvassuk magunkban.
Itt és most fennhangon.
Hangos könyv. Fekete J. József műsora.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Hangos Könyv kortárs irodalmi rádiós folyóirat mai kiadásának házigazdájaként. Fekete J. József vagyok, a műsor szerkesztője. A mai adás akár külön számnak is tekinthető, ugyanis egyetlen szerző, egyetlen művének egyetlen részletével foglalkozik. Sáfrány Attila Hangok című egyelőre kéziratos esszéregényének egy kéthangú, önértelmező, önazonosságot kutató fejezetével. Hogy miért ez a kivételezés? Hamarosan kiderül. Ritkán, talán a kritikus életében egyszer sem fordul elő, hogy olyan írói törekvéssel találkozhat, amely a paradigmaváltás ígérvényét hordozza magában, ám a külső körülmények következtében meglehet, hogy a felfedezett szerzői szándék képtelen iskola alapítóvá lombosodni, és egyetlen mű zárványába tokosodik. Midőn egy ilyen pillanat bekövetkezik, a kritikusnak a lelkesedésén túlmenően minden lehetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy az ígéretes alkotás bekerüljön az irodalom vérkeringésébe, és ott megmérettessen. Sáfrány Attila Hangok című kézirata ilyen felfedezés. Nem igazán, illetve nem csupán a szépírót állítja elénk ez a vegyes műfajú írása, hanem a gondolkodót, aki a kételkedés és az önmegismerés útján haladva nyitott szívvel fogadja be a nyugati kultúra mellett a keleti vallások, mítoszok világán túlmenően a keleti lételmélet spiritualitását, és a vajdasági irodalomban első ízben igyekszik elhinteni az ezotérikus világszemlélet magvát. Az önmegismerésnek a kéziratban kidolgozott módszertana ebből következően közvetlenül táplálkozik a kereszténység üdvrendjéből, a buddhizmusból, a hinduizmusból, a taoizmusból, a zoroasztrizmusból, egyfajta interkonfessionális üdvösségi programot dolgozván ki. Ugyanakkor a filozófiát is az egyetemes felhasználhatóság erjesztő medencéjének tekinti Sáfrány, az animizmustól a platonizmuson, a keresztény vallásbölcseleten át a marxizmusig, az egzisztencializmusig, és azon túl számára minden gondolatfakasztó, akár csak a lélektanban a totemizmusig visszavezetett eredőktől, a jungi pszichológiáig terjedő ívelés, de ugyanilyen leltára készíthető a mű etikai, kozmológiai és metafizikai vonatkozásainak. Sáfrány Attila munkája nagyszerű spirituális kaland, az egymásba átvezető műfajok kavalkádja, a fikció és az élmény közvetítő esszé egymásba fonódása, a mű mértani középpontjában vizuálisan elkülönülő nagy fejezet pedig vers és kommentár, vagy éppen esszé, és annak versbeli kommentárja. Lényegében ontológiai textus, a lételmélet és az üdvprogram százirányú megközelítése. Az esszéíró multikulturális hedonizmusának egymásba tekintő kettős tükre. Az író gondolkodó ebben a szövegben nem metaforikus vizeken hajózik, hanem a nyugati kultúra által elfelejtett önmegismerésében elengedhetetlenül fontos szerepkörébe. Az önmegismerés természetesen a világ interpretációját keresztül történik. Így végeredményben a kételkedő ember diskurzusa a kereső ember szövegévé minősül át. A mű jóvoltából ugyanakkor új toponímiával gazdagodott Vajdaság irodalmi térképe, írásfalvával, ahol ráismerünk a jeles Pöndöl vendéglőre, amit a Dombosi Triász, Áron Blum, Szerb Horváth György és Mirnis Gyula már felrajzolt erre a mappára. A Lankást és Dombost egybefogó írásfalván a jelen kéziratban nagyszabású és módszeresen szervezett nyomozás folyik Sáfrány Attila múltja, jelene és jövője után. A Raskolnikovi megoldásba torkolló látszatkrimi azonban csupán szépirodalmi hangütésű nyitánya a valódi nyomozásnak, amelynek központi kérdése a ki vagyok én. A megismerés, az önmegismerés módszertanának tárgyiasulása Sáfrány Attila három részből álló kézirata, amelyben az említett kérdés köré épül a kereső realissimus felemelkedésének vagy leereszkedésének a csiga lépcsője, a nem kis nyelvi leleménnyel anonima és anonimus néven megszemélyesített anima és animus, a férfiakban élő női, illetve a nőkben élő férfi lélekrész Szcillája és Karibdisze között. Az elemi kettősség azonban túlmutat a számítástechnika bináris rendszerének a kéziratban felvetett analógiáján. Sáfrány ugyanis ennél vadabbul és kíméletlenebbül játszik.
The land of the midnight sun is bathed in celestial light. In the pristine freedom of snow and sky, you discover the sound of silence, wherein dwell the radiant colors of the feminine self. Soft as snow, strong and deep as ice.
Strong in heart and your wonder, touch the silence as you roam, princess of the celestial home.
Run, daughter, run. Travel fast, travel far. Run, daughter, run. Show the others what you are.
Oh, face the void, there is no night. Let the wind comb your hair, the midnight sun reflects the fair.
Run, daughter, run. Run to the land of the midnight sun.
Sáfrány Attila Hangok című esszéregényének központi Csendülés címet viselő nagyfejezetének első futamát olvassa fel a következőkben Pozsárkovics Erika és Virág István.
Csendülés. Idő. A lét létezéssé levését, tudatosulását az idő érzékelteti benned. A tudás rendszerré válását, létesülését pedig a tér, kívüled. Az idő révén azt, amiben vagy, úgy kezded el érzékelni, mint ami vagy. A materializmusban azonosulsz a testeddel, az idealizmusban a tudatoddal. A térben pedig azt, ami vagy, úgy kezded el látni, mint amiben vagy, mint rajtad kívülállót. Vagyis az idő révén az illúzió a maja fogságába kerülsz, térben pedig elidegenedsz önmagadtól. A kettő együttességében, a téridőben a világot tőled idegennek, magadat pedig testnek, tudatnak vagy testtudatnak érzékeled. De szembesülve magadban az idővel, azonnal meginok benned az illuzorikus önkép, s megszólal a kételyed, hogy valóban a tested vagy a tudatod lennél. Ha nem, akkor viszont ki? Fölteszed tehát a spirituális kaland kezdetét jelző alapkérdést. A természettel megélt azonosságod élményében is fölmérhetetlen értékű lelki tapasztalatban részesülsz. Rájössz, hogy semmi sem idegen tőled, a különálló testen és elszakadt tudaton kívül. Én viszont nem e kínaiakra és japánokra jellemző úton kívánom elindítani ezt a szellemi kalandot. Az elterjedtebb útról, a másik három kultúrkör misztikus kiindulásáról próbálok a magam személyes vers élményei alapján képet rajzolni.
Véges, végtelen. Az első lépésig azt a hatalmas időt elképzelni, megérinteni. Közben kié lesz az elrejtett éjszaka, a kertbe zárt holnap, és a mindig a retteneté. Te sem vagy már gyermek, az idő megközelített, a félelem is. De hol maradt az a mozdulat?
Ha az idő, a létezés tudata benned, akkor mi a helyzet a létezést megelőzővel? A létezést megelőző idő a lét, s nem a létezés tudata. Ez az örök jelenben honoló, ám a kezdet potenciáját magában hordozó ős idő. Hatalmas időnek is nevezhető, hiszen az örökkel, vagyis a végtelennel közvetlenül érintkezik. A mítoszok, mint paradicsomi állapotot írják le, úgy, mint az örök visszavágyódás honát. Ebben a formájában mindenki életérzése, csak azzal a különbséggel, hogy bevallottan vagy nem. A kezdetekre visszaemlékezve, a visszatérés élményében nincs, akiben ne lépne elő a tudattalan homályából. A visszatérés élményében lényed megfosztatik a múlt-jövő ismertető jegyeitől, a titoktól és az elrendeltségtől. Az elsőben a múltból jövőbe lépő, mint ismeretlen, a másodikban, mint ok-okozati összefüggés mutatkozik meg. A kettő egységét nevezzük sorsnak. A hatalmas időt tudatilag megérintő élményben tehát elveszítjük sorsunkat. És kinek a tulajdonába kerül? A rettenet veszi birtokába. A rettenet, vagyis az egzisztenciális félelem, melynek határhelyzetében minden összemosódik. Én tudatod, mi voltod, időérzékelésed. A kaotikus emlékképek közepette, tudatod rendteremtő kényszere az egyetlen biztos pont után kiállt. Az első lépés, a mindent megelőző tett, az időt megteremtő aktus után.
Kétségbeesés. Cikk, cakk, imbolygó léptek, tikk, tak, ketyegés. S most mi most? Imbolygó menés. Értelembe vésett idő tetteim.
Az a mozdulat, amely az időt útjára indítja, tétova. És a létezéssel született idő monotóniájába folytva jelentkezik. A könyörtelenül, kérdezetlenül világba vetett első bizonytalan mozdulata ez, az újszülött felsírása a kétségbeeséstől. Nem a félelem, hanem a Kierkegaardi szorongás. De a tétova léptek menéssé fejlődnek, s az idő egyhangú váltakozásában a múlt jövőben értelembe vésődnek, emlékezetté válnak. Az idő ekként azonosul a cselekedettel.
Hieroglifák halottak könyvében. Leghitványabbak közül mi is? Fejfákba bújt imák. Föl kell az éj. Olyan élménydús látni, hallani, érezni őt. Emlékszem reggeli órákra rá. Elindult, messze, messze, messze járt útjain. Csillagok, vidámságok között. Felderengő fény volt, ember és ember, és leghitványabbak közül mi is.
Miután az emlékezetünkben testet öltő tudatosságban az idő azonosul a cselekedettel, ezután nem csak azt fogjuk érezni, hogy a tétlenség időtlenségbe süllyeszt bennünket, az unalom érzetét, hanem azt is, hogy az idő által észlelt létezéssel ellenkező, törvénytelen tett, a bűn kiszakít az időből, vagyis a halálnak ad bennünket. A bűn érzete tehát az idő és a tett tudatunkban történő azonosításából, az emlékezetből születik, ahogyan a Biblia szimbolikusan kifejezi, a tudás fájának a gyümölcséből. Hitvánságunkat éljük meg mindenkor, amikor tetteinket a létezés tükrével, az idővel szembesítjük. A halálfélelem iszonyatától keressük a menedéket, ilyenkor. De van egy kapu, amelyen át kiléphetünk e kellemetlen érzésből. Az elmúlás tudata uralja lényünket, ám a halálban is fölfedezhetjük az élőt. Az érzékelés egységében tudjuk észlelni ezt. Azt, amit az egyiptomiak megszemélyesítve Rának neveztek. Ő minden születő időben ott található. Az idővel szembesülve bűnösségünk és a halál közelsége tudatosul bennünk, a kettőt összekötve büntetésünk félelme. Az egyetlen vigaszt Rá, halálban való éltető jelenléte szolgáltathatja számunkra. E hozzá kapcsolódó képzetek miatt lett az Isten szimbólumává a nap, az égitest, melynek járása az időt tükrözi, s melynek perzselő tüze a halált, a sivatagot jeleníti meg, de amely a maga leglényegében mégis az élet forrásának számít. A nap útja tehát reménységünk forrása, az a gyógyító tudat, amelyben hitvánságunk, esendőségünk ellenére is emberségünk született tisztaságának a vigaszára lelhetünk.
Között. Nézd, végtelen álmodás ez. Vége nincs ráhagyatkozás. És építkezés meg alapozás, mélyrásott elindulás nélkül. Csendbe markolás, és újból csak halkan, suttogva, kimondhatatlanul is. Nézd, végtelen álmodozás ez.
Az emlékezetből sarjadó bűntudattól, a szorongásban megnyilatkozó áterendő bűn képzetétől, egyedül a halálban föllelhető élet gyógyírével vigasztalódhatunk. Azonban nem az lenne a legkézenfekvőbb megoldás, ha egyszerűen nem engednénk a bűntudatot eluralkodni magunkon? A vers ennek a mikéntjéről szól. Feledkezz bele a folyamatba, s akkor elveszíti számodra realitását a cselekedet tudati regisztrációja, az emlékezet. Ezt követően is tevékenykedni fogsz, de már nem akarva, hanem áttengedve magad a történés hullámainak, a taoista Wu Wei elvei szerint. Az emlékezés a tudati regisztráció kerékkötője nélkül a létezés föltárulkozik előtted pompázó szépségében.
A kezdet és a vég. Esteledik. A naplemente váratlanul megérint. Rettenésed az édes borzongás hullámaiba veszik, mert te nappal alkonyodóvá lettél te is, hasonló az időhöz. Születésedben érzed halálod, halálodban látod születésed, miként magjából nő a növény, s abból gyümölcsé. Míg világfa voltál, mozdulatlan kígyó szemed a kövek repedéseiben az álmokat kereste. Lefelé nőttél, mint a gyökerek. Itt az idő, hogy súlyod fölemelkedjék. A halál ideje. A hideg, a fehérség, a szellemura eljött érted, hogy ismét tudatlan gyermek legyél. kilépve magad gyökereidből. Ezért most gondolj rám, és a fagyban is meleged leszek. A tavaszra virágozd az utolsót, és az őszre térj vissza a magba, ahonnan vétettél. Miért félsz a téltől, a fénytől? Miért nem akarsz idővé lenni?
A folyamatba olvadás viszont legtöbbször csupán a megfeledkezés gondtalan pillanatait nyújthatja. Különösképpen érvényes ez a nyugati emberre, aki neveltetése miatt képtelen megérteni a természettel való azonosságból kiinduló keleti üdvprogramot. Mi, nyugatiak, a külvilágot magunktól elidegenítve érzékeljük, az emberen kívül mindent dologként, sőt, önzőségünk pillanataiban még a szubjektumot is tárgyasítjuk, eszközzé tesszük. Az időhöz való ilyen hozzáállásunkat a boldog kezdetek utáni áhítozás és az elmúlás tudata jellemzi. Az idő elveszíthetőségének a gondolata félelemmel tölt el, de ha a szeretet mindent átalakító erejével fogadod, tehát ha elfogadod az elkerülhetetlent, akkor félelmed kénytelen visszavonulni. Félelem nélkül a változás küszöbén, egykedvűségeddel hasonulva az idő folyásához, a kezdet és a vég emlékképe összefolyik a tudatodban. Hasonló ez, mint a folyamatba olvadás. Abban viszont kezdettől fogva egységként érzékeled a váltakozást, itt viszont a felosztott egység a részek elmosódása révén még csupán úton vagy az oszthatatlan felé. Végeredményében egy másik ösvényen a szeretet elfogadása is ugyanoda vezet, ahova a tudati megvilágosodás. A kronoszi valóságban, a preegzisztenciális létben, a létszomtól átitatva a cselekvés és az anyag világa után vágyottál. Az időbe vettetésed óta vágyad beteljesült. Most már létezel. Másik, vágytalanságot vágyó vágyadat is realizálhatnád, ha létező idődet a halál idejévé tennéd. Olyan vég lenne az, melyben már az életedben részesülnél. Létszomjadat elhagyva lehetnél a létezés világának alakója.
Vége. Lelket török, legyek örök, időt ölt és űzöm, ölöm, magam s magam, vagyok boldog talán. Lelket öltök, legyen örök, emlékezés, űzöm, ölöm, magam s magam, leszek boldog talán.
A létszomja miatt világba vetett lény kétféleképpen használhatja fel meglétét. A testiségébe, materialitásába belefeledkezett úgy gondolja, a létezés van miatta, tehát annak kell kiszolgálnia őt. Az ilyen számára a meglét egyetlen funkciója a kellemes időtöltés, amely ugyanakkor időtölés is, mert a létezés lehetőségét üres szórakozásra és egója, önzés lénye táplálására fecsérli el. Így valódi énségét gyilkolva a beléje fektetett hatalmas erőfeszítés ellenére is a benső béke hiánya, a boldogtalanság érzet a jutalma. Minél inkább hajszolja a felettető szórakoztatást és az ego önkielégítését, lelkében annál nagyobb űr tátong. Az animalitása fölé emelkedett, a másik úton halad. Magát tekinti a létezés miattinak, tehát meglétét lehetőségnek, leckének tartja. Egyetlen vágya, hogy a leckét jól megtanulva, múltá, emlékezéssé tegye magát a világban, amelyben már az is csupán, mint távoli emlék tűnhet fel előtte. Ennek eléréséhez teljesen meg kell szabadulnia önzés lényétől. A jutalma viszont a boldogság reménye lesz. Mindössze a reménye, mert egyrészt nem lehet bizonyos a végső sikerben, legalábbis ebben a meglétében. Másrészt, mivel még nincs benne, nem tudhatja, csak sejtheti, hogy benső békéjét fogja elhozni a célul kitűzött egótlan állapot. Ebben intuíciója és az az intellektuális meggondolás erősíti meg, hogyha az önzés útján kétségtelenül a békétlenség és a lélek űrje várja, akkor a végső megnyugvást csakis valahol az egón túl keresheti. De még ha nem is volna igaza, a régi útra akkor sem térne vissza, hiszen a testisége fölé emelkedettnek az üres szórakozás és az önzés lény hizlalása már nem örömforrás.
Came.
is Sáfrány Attila? Első nekifutás. Magát, a szerzőt halljuk.
Most 32 évesen úgy látom, hogy egyetlen központi gondolat körül épül minden tevékenységem. Az elmúlt, a jelen és az eljövendő. Lehet-e metafizika nélkül tartóságot remélni bármitől is? Tekintettel arra, hogy mai posztmodern világunk elit gondolatkonstruktuma sarokkövévé tette a metafizika tagadást. Én ennek ellenére a feltétlen bevetett feltétlen hitemmel is mélyen posztmodernnek érzem magam, a szó szerint értelmében. Modernitás utáni embernek szeretném tudni magamat, mert a legszebb álmom, amit soha semmi sem tudott kiverni a fejemből, a velem egyidős gyönyörű álom, a modernitás, vagyis az ész diktatúrája végének az álma. Ezekből egyenesen kell következnie, mint két premisszából a konklúziónak, hogy véleményem szerint létezhet egy olyan posztmodern, tehát egy olyan modernitás utáni, amely a metafizikait is magába foglalja, sőt egyenesen arra épül. Minden további, legalábbis ebben a vallomásszerű önvizsgálódásban úgy tűnik számomra, ennek a keresésnek a kifejezési kísérlete versben, prózában, esszében, és vizsgálata a vallás, a filozófia, az élet, valamint az önszemlélés területén. Jó volna, ha nem csak a gondolataimban, hanem az életemben is kifejeződne a próbálkozás lenyomata, legalább úgy, mint erőfeszítés a megvalósításra. A hitelesség követelménye ugyanis a modernitás utániban szerintem már nem kezelhető mellékes tényezőként.
Ki is Sáfrány Attila? Második nekifutás, biobibliográfiai vázlat. Sáfrány Attila 1969. november 27-én született Topolyán, a Vajdaságban. Jelenleg Kishegyesen él. Szakmája diplomázott hitoktató. Foglalkozása fűtő. 1996 és 1999 között a Táltos című folyóirat főszerkesztője, emellett a Szimpózion, az Üzenet, a Kilátó, a Táltos, a Tiszatáj, a Hitélet folyóiratokban és lapokban, a Zetna webmagazinban és a Hangos Könyv kortárs irodalmi rádió folyóiratban publikál. Társszerzője a Tetszőleges Irány című 1999-es vers antológiának, illetve a Bábel eszépályázat könyvek 97-es és 99-es kiadványainak. A Középiskolások művészeti vetélkedőjén 1988-ban az önálló versek kategóriájában megosztott első díjban részesült. A Bábel eszépályázaton 1997-ben harmadik, 1999-ben első díjas. A Hangos Könyv, az Orbis folyóirat és a Zetna webmagazin Fabula Ráza pályázatán 2000-ben harmadik díjas. 2001-ben pedig első díjas a Podolszky József publicisztikai pályázaton.
Thank you.
Most pedig folytatódik a csendülés. Sáfrány Attila kéthangú esszéregényének önértelmező, műértelmező fejezete.
Az időt elfogadó ember, vagyis aki magát a létezés miatt megszületőnek tartja, új élmények birtokába jut. A világon, a történés viharán túl, bensejében a csend zavartalan birodalmára lel. Számára a halál többé nem a félelem forrása. Túllépve a körön barátságot köt az ismeretlennel.
Határok szegélyén. Vöröstől fehérig elterülő mélyben csendülte meg az életet. Hívhatod óriás kacajnak, vagy halálnak.
Egy különös, izgató érzet kiinduló pontja a létszomj által uralt test és a lemondás szorgalmazó tudat motivációinak a kereszteződése. A vörössel érzékeltethető testi és a fehérrel jellemeztethető lelki találkozása paradoxonná alakít minden észlelést magadban. Érzékelt helye az elterülő mélységben, az oldhatatlan vágyat kifejező testében való elmerülés szétterülve a vágytalanságban, vagy a lelki mélység dimenziója a testi gondolkodásban elfektetve. Érzékelt állapota a csend megülte élet, a tétlenségbe fulladt tetvágy, vagy az életen túltekintés lélekre telepedett kívánsága. A paradoxont észlelheted úgy is, mint az egész világ, benne a magad harsány kacaját is, mert pontosan olyan, mint az. A feszültség, a zár robbanásszerű felszabadulása, az önteltség boldogsága az ego pozíciójának a megerősödése miatt, vagy a szív öröme a valóság föltárulkozásán. És halálnak is nevezheted. Az önzés pusztító szándékainak a győzelme, vagy a létszomj elhagyása, tehát sátáni vagy isteni halál.
Mishimának. Harmatos az éj, ha rám borul a sötét. Ősz van, meghalok.
A halállal való szembenézéshez rendkívüli bátorság kell. A rituális öngyilkosság ennek a szembenézésnek az egyik formája. A halált bizonyos megfelelő körülményeknek elegettéve akarni is szabad. Nem az önpusztítás mindenkiben jelenlévő vágyát kielégítve, hanem a cél érdekében. A cél pedig a testit elhagyva minél inkább a lelkihez térni. A nemesség elérése. A szekupó ennek a láthatóvá tett bizonyítéka kíván lenni. A létszomj, a halálfélelem leküzdésére egyedül a léttől való irtózás, vagy a bátorságban testet öltő nemesség képes. Az előbbi elítélendő, az utóbbi kívánatos. Ha valaki utolsó szavai nem az önsajnálatról vagy az öndicsőítésről szólnak, tehát aki utolsó szavaiban közvetlenül és közvetve nem magát emlegeti, az szinte biztos, hogy nem a lét iránti gyűlöletből vagy mártiromsági vágyból távozik önként a világból. És aki nemességből cselekszik, az számíthat az ős eredeti magba való visszatérésre.
Nevetek, dalolok, ha halál áll és vár rám.
A nemesség világot legyőző vágyának, az isteni halálnak két járuléka van, a nevetés és a dal. Csak a könnyed elszakadás lehet isteni halál. A lélek megkönnyebbülése szívből nevetés, minden feszültség és zár fölszabadulása, és dal, a megújult egység jósága és szépsége. Másként mondva, a tőled kiinduló, vagyis a cselekvés és a hozzád térő, vagyis az érzékelés harmóniája.
Szinesztézia. Zendülések a leveleken, suttogások az eregben, vérfoltok, vérfoltok a rettenet szemében. Halál a tájon, üveg szilánkok szerteszéllyel, levelek röpülnek a széllel.
Az érzékelés és a cselekvés harmóniája csupán a célba érteknek a zavartalan létállapota. A keresők számára akár csak az idő egysége fokozatosan tárul fel. A külvilággal való érintkezésed összhangja, a szép, az öt érzékszerv határainak az elmosódásában, a szinesztéziában jelenül meg. A különös élmény a halált juttatja eszedbe. Az előbbiekben szóltam arról, hogy miért. Az ilyenkor érzett iszony azonban, akárcsak az elvesztett sors miatti rémület, nem a tiéd. Benne, a félelemben tükrözve érzékeled a félelmet. Másként mondva, a félelmet érzed, de nem éled. A szinesztézia a halál bélyegét nyomja a világra. Benne holt részeire töredezve érzékelsz mindent. Ez az útja az egység fokozatos újjáéledésének a tudatodban. Előbb értelmét kell veszíteniük a dolgoknak, hogy új célt nyerhessenek a mindent átfogó egyben. Az ősz lehulló levelei ekként válhatnak a visszatérés üzeneteivé.
Átváltozás. Most minden jaj, fájdalomzaj, csendes moraj, titkos óhaj. Most minden baj, síró sóhaj, gyereksivaj, édes kacaj.
A visszatérés útját választottad, ha a szenvedés panaszos kiáltásainak a fokozatos elhalkulását érzékeled a bensődben. És nem csak a síránkozás halálát, hanem egy titokzatos, egyelőre céltalan óhaj megfogalmazódását is, melyben nem csak nem fáj, hanem mintha egyenesen az ellentétébe fordulna a szenvedés tapasztalata. Az önkínzás szenvedélyének a hívei, a mazohisták és a mártíromkodók is éreznek valami hasonlót, de az ő vélt örömük a létiszonyatból táplálkozik. Szeretik a kint, mert útált ellenségüket, a létezést sanyargatja bennük. A nemességből született érzésváltás azonban az abszolútummal való találkozásból születik. Ebben a találkozásban az ellentétek szükségképpen kiegyenlítődnek egymással. Ez még nem az abszolútumba olvadásnak, csupán a feltétlen törekvésünket szentesítő áldásnak a tanúsága.
Csendülés. Bánatodat tedd már félre, gyere velem csendülésbe. Hallgassatok édes rímek, szimfóniát zeng a lélek.
Az utolsó, melankolikus lelki fájdalomtól is határozottan el kell különülnöd. A makacsul kitartó szenvedéstől, amely a világ elvesztése miatt sajdítja a szívedet. Az utat járó számára a világban élés előbb-utóbb csendüléssé válik. Egyéni akarata ráhangolódik a feltétlen akaratra. Ima, mint a két akarat együtt csendülése. Tudata pedig a kósza érzékelést elhagyva visszatér önmagába. Meditáció, mint csendet ülni. Tehát a cselekvésben a jóság lesz az ösztönzése, az érzékelésben a szépség az ítélete. A kettő együttes megnyilatkozása a lélek otthonában, a szívben, hasonló érzet, mint a termet vibrálva betöltő csendülés harmóniája. A szavak kifejező ereje ezt képtelen közvetíteni. Egyedül megélni lehet.
kedves hallgatóink, a Hangos Könyv kortárs irodalmi rádió folyóirat mai kiadásának vendége Sáfrány Attila volt, akinek Hangok című esszéregényének kéziratából Pozsárkovics Erika és Virág István segítségével mutattunk be egy figyelemfelkeltő részletet. Az adást szerkesztette, vezette, vágta, szerelte Fekete J. József, aki megtisztelő figyelmüket megköszönve búcsúzik a Hangos Könyv következő kiadásáig. Viszont hallásra, hallgassanak rádiót!